Szeretném együtt olvasom szent leckénket és a szent igét, tehát egy hosszabb bibliai részt olvasok most Jeremiás próféta könyvéből. A 42. fejezet első 17 versét olvasom, leülve hallgassátok. A haderő vezérei Jóhanán, Kárea fia, Jázanyá, Hósája fia, és az egész nép apraja nagyja oda ment Jeremiás prófétához, és ezt mondta neki: jusson eléd könyörgésünk, és imádkozz Istenedhez, az Úrhoz értünk, és ezért az egész maradékért, hiszen saját szemeddel láthatod, milyen kevesen maradtunk meg, pedig sokan voltunk. Mondja meg nekünk Istened, az Úr, hogy milyen úton kell járnunk, és mit kell tennünk. Jeremiás próféta ezt mondta nekik: hallottam, imádkozni fogok Istenetekhez, az Úrhoz kívánságotok szerint. Aztán mindazt megmondom nektek, amit válaszol az Úr, semmit sem hallgatok el előttetek. Ők pedig ezt mondták Jeremiásnak: az Úr legyen ellenünk hű és igaz tanú, hogy mindent úgy teszünk, ahogyan üzeni általad Istened az Úr. Akár jó, akár rossz, hallgatni fogunk Istenünknek, az Úrnak a szavára, akihez küldünk téged. Bizony, hallgatunk Istenünknek, az Úrnak a szavára, hogy jó dolgunk legyen. 10 nap múlva szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Akkor hívatta Jóhanánt, Kárea fiát és a haderő valamennyi vezérét, akik vele voltak, meg az egész nép apraját, nagyját, ezt mondta nekik: így szól az Úr, Izrael Istene, akihez küldtetek engem, hogy terjesszem eléje könyörgéseteket, ha itt maradtok ebben az országban, akkor építelek, és nem rombollak le, elültetlek, és nem gyomlállak ki benneteket, mert megbántam, hogy veszedelmet zúdítottam rátok. Ne féljetek Babilon királyától, akitől most féltek. Ne féljetek tőle, így szól az Úr, mert veletek vagyok. Megszabadítalak és megmentelek benneteket a kezéből. Irgalmasan bánok veletek, és ő is irgalmas lesz hozzátok, és visszaenged benneteket földetekre. De ha az a szándékotok, hogy nem maradtok ebben az országban, és nem hallgattok Isteneteknek, az Úrnak a szavára, hanem ezt mondjátok, Egyiptomba akarunk menni, ahol nem látunk harcot, nem hallunk kürt szót, ahol van kenyér, nem éhezünk, ezért ott akarunk lakni, akkor halljátok meg az Úr igéjét, Júda maradéka, ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene: ha ti Egyiptomba szándékoztok menni, és oda mentek, hogy ott lakjatok, mint jövevények, akkor utolér benneteket Egyiptomban a fegyver, amitől féltek, és nyomon követ Egyiptomban az éhínség is, ami miatt aggódtok, és ott haltok meg. Mert minden ember, aki Egyiptomba szándékozik menni, hogy ott lakjék, mint jövevény, fegyver, éhség és dögvész miatt fog meghalni. Senki sem tud közülük elfutni vagy elmenekülni a veszedelem elől, amelyet én hozok rájuk. Testvéreim, heteken, hónapokon át olvastuk, tanulmányoztuk a mi bibliaolvasó vezérfonalunk szerint Jeremiás könyvét, és most már a végéhez érkezünk. Gyakorlatilag befejeződik az a rész, amit Jeremiás író deákja, tanítványa, hűséges szolgája jegyzett föl, Báruk. Báruknak köszönhetjük azt, hogy olyan sokat tudunk a külső körülményekről is, Jeremiás életéről, szenvedéseiről, és a Báruk följegyzéseinek itt és a következő egy-két fejezetben van vége, befejeződik ezzel Jeremiás története. Én is most ezzel az ige hirdetéssel befejezem a Jeremiásról mondottakat. Először visszautalok a mostani csütörtökre, csütörtök este is Jeremiásról szóltam, és akkor is egy részletet olvastam a Bibliából, az ő életéből. Azért utalok vissza rá, mert meglepő azonosságok vannak abban a történetben, meg ebben. Akkor még csak körülvette az ostrom gyűrű Jeruzsálemet, és a megrémült király titokban elment Jeremiáshoz, és kérdezte, hogy mondd meg, mit csináljak. Bajban vagyok, döntenem kell, hogy döntsek, kérdezd meg az Istent, mondd meg nekem az Isten szavát. Úgy tűnt, hogy a királyt érdekli az Isten gondolata. És Jeremiás megmondta az Isten gondolatát. Világos az Isten gondolata, elveszítettétek ezt a háborút. Idő kérdése, mikor törnek be a babilon seregek Jeruzsálembe. Tehát menjetek elébe az eseményeknek. Nyissátok ki a kapukat, te király, menj ki a fővezérhez, add meg magadat. Akkor életbe maradsz te is, a gyerekeid, a családod, a királyi széked, Jeruzsálem, a templom, akkor megkönyörülnek rajtad. De ha ellenállsz, akkor erőszakkal törnek be, és elpusztulsz, te is elpusztítják a gyerekeidet, a családodat, elpusztul a város, fölperzselik a templomot. Ez az Isten üzenete hozzád. Igen ám, de a környezetem, az udvar, a miniszterek, a tábornokok, hát nem lehet ezt megcsinálni, és nem is csinálta meg a király. Tehát előállt egy ilyen helyzet, hogy bajban vagyok, tanácsot kérek, megkapom a tanácsot, és nem hallgatok a tanácsra, mert erősebb az az erő hálózat, amiben be vagyok fogva, és amiből nem tudok kiszökni, kiszabadulni. És azt mondottam csütörtökön este, hogy örök emberi szituáció ez. Még ezt is mondottam, hogy mindnyájan uralkodók vagyunk az Isten gondolata szerint. Királyokká tett Isten minket, uralkodjatok e világban, ezzel küldte el Isten az embert e világban. Uralkodni, dönteni, akarni. Ám de megkötözött királyok vagyunk, mint ahogy Jézust ott a kereszttövénél megkötözték, megkötözött királyt szögeztek a keresztre. Hát Jézusnak a sorsa egy kicsit szimbóluma az örök emberi szituációnak. Hiába van bennem isteni élet, isteni lét, isteni gondolat, isteni törekvés, akarás, jó szándék, megkötözött király vagyok. Na, erről volt szó csütörtökön. És most megint ugyanebbe a helyzetbe kerül Jeremiás, csak most már nem egy egyénnel áll szembe, hanem egy közösséggel, egy kollektívummal. És kiderül, hogy akár egyén, akár közösség, pontosan azok a mechanizmusok dolgoznak mind a kettőben. Jelen helyzetben már utána vagyunk az ostromnak, már a nép színe javát elvitték, félelmetes volt az ítélet a királyon, őt magát megvakították, rabszínre fűzték, és úgy ment gyalog több száz kilométeres útra a babiloni fogságba, a néppel együtt, a tehetősekkel, előkelőkkel, iparosokkal, használható emberekkel. Na de hát ott maradt a népnek a többi része, az alja, a kicsik, a senkik, a szegények. És a babiloni király egy helytartót nevezett ki, hogy az csináljon rendet ott a nagy káoszban, ami az ostrom után, meg a foglyok elvezetése után ott maradt Jeruzsálemben és környékén. Ott volt egy megbízott, nem volt király, helytartó. De hát még mindig fortyogott, forrongott a bosszúság, a keserűség, a gyűlölködés a népben, és ezt a szerencsétlen embert megölték. Semmi bűne nem volt, azon kívül, hogy oda tette a babiloni király helytartónak, megölték. Na erre aztán lett nagy ijedelem, hogy most mi lesz velünk. Jön a bosszú minden bizonnyal. Visszatérnek a babilon seregek, és félelmetesen lemészárolják azokat, akik a babiloni helytartót merészelték megölni. Na ez a helyzet, amikor a nép apraja, nagyja, a katonatisztek és a polgári valakik, akik még ott maradtak, oda mennek Jeremiáshoz, és elkezdenek rimánkodni neki, hogy kérdezd meg az urat, hogy most mit csináljunk. Bajba vagyunk, tanácsra van szükségünk, adj nekünk tanácsot. Esküsznek, hogy megtesszük, azt tesszük, amit az Úr mond, csak mondd meg nekünk, hogy ebben a rettenetes helyzetben mit kell tenni. A Jeremiás azt mondja, megteszem, hallottam. És ott következik 10 nap, olyan döbbenetes számomra ez a 10 nap, és ez mutatja, hogy Jeremiás tényleg próféta volt. Nem kivette csak a mellény zsebéből az igazságot. Hát ez az igazság. Azt mondta, én se tudom. Várjatok, én is várok, imádkozom. Gondoljátok el, hogy milyen feszültségekkel teljes volt az a 10 nap. Hát mondjad már, meddig várjunk még? Ki lehet ezt bírni? Lehet idegekkel bírni, miközben híre fut annak, hogy megölték a királynak a helytartóját. Meddig lehet ezt bírni? Jeremiás azt mondotta, addig kell bírni, amíg nem szól az Isten is. Ha 10 nap, akkor 10 napig ott kell maradni, vesztek. Jeremiás kibírta, és 10 napig nem mondott semmit. A 10. napon megszólalt, azt mondta, most már meghallotta, megértettem, hogy mit kell csinálni, gyertek. Megint összejött a nép apraja, nagyja, na halljuk, mit mond az Isten. Mit kell csinálni ebben a kritikus helyzetben. És teljesen világos volt Jeremiás szava, azt mondotta, hogy ha pedig nem, akkor, ha el akartok futni Egyiptomba, azzal, hogy megmentjük az életünket, mert itten valami félelmetes leszámolás következik. Ha Egyiptomba menekültök, az Isten utolér Egyiptomba, és fegyver, éhség, dökhalál, Egyiptomba fogtok elpusztulni. Ha van bátorságotok itt maradni, könyörül rajtatok Isten, és a babiloni király is könyörülni fog, és beépültök a itteni világba, és újra mehettek a földetekre, és kertészkedhettek, és dolgozhattok, élhettek, ha itt maradtok. És mit tett erre a nép? Elmenekült Egyiptomba. Olyannyira, hogy ezt nem részletezi Báruk, hogy miként, hogyan magát Jeremiást is magukkal vonszolták, akarva, akaratlan neki is. Valami módon mennie kellett velük, úgy látszik, az Isten emberét azért vinni akarták magukkal. Jeremiást is vitték, és a történet tudósok szerint itt fejeződik be a híradás Jeremiásról. Nem tudjuk aztán Egyiptomban meddig élt, mit cselekedett. Még vannak itt proféciák könyv végén, nem valószínű, hogy ekkor mondta. Lényeg az, hogy Jeremiást is viszik magukkal, és még inkább a lényeg ugyanaz a helyzet, ami az előzőkben a király és Jeremiás közt volt. Most a nép és Jeremiás között van ez a mechanizmus, mert testvérek, értsük meg, hogy igenis ki vagyunk szolgáltatva a mechanizmusoknak. különféle mechanizmusok működnek, egyenként mind különbözők vagyunk, de vannak olyan törvényszerűségek, individuális, biológiai, pszichológiai, társadalmi törvényszerűségek, amelyeknek a hálójába be vagyunk fogva. És ezek a mechanizmusok működnek. Az állatok világába is. Ott még jobban ki lehet tapintani ezeket a mechanizmusokat. Különösképpen erőssé lesznek a velénk épített mechanizmusok a veszélyek idején. A király is veszélybe volt, és itt a nép apraja, nagyja úgy érezte, hogy itt most halálos veszély van, veszélyhelyzetben különös erővel lépnek elő a mechanizmusok. Az állatok világában megfigyelték, hogy amikor komoly veszély van, akkor kétféleképpen működik az állatokba beépített mechanizmus. Az egyik a menekülés mechanizmusa, elfutni olyan gyorsan, ahogyan csak lehet. A másik pedig az, hogy halottnak teteti magát. Egy bogár vagy valami állat egyenesen a hátára borul, vagy fekszik és mozdulatlan áll, hogy ezáltal érdektelenné legyen az üldözőte, egy döggel mi csinálja, megy tovább. Tehát ez a két mechanizmus be van építve, egyik állatba ez, másik állatba az. Gondoljunk csak a nyuszira, nyuszi ül a fűben, szundikálgat, legelészget, egy zajt hall, akkor egyszer csak két lábra áll, és kezd fülelni, és hogyha gyanús a zaj, akkor uzsgyi, menekülés. Nem valami értelmi megfontolás alapján cselekszi, be van építve az egész életének a szerkezetébe, idegrendszerébe, be van építve ez a menekülési mechanizmus. És hát más állatoknál mondom azt, hogy halottnak teteti magát, mozdulatlanná lesz, és úgy próbál menekülni. Na hát az embereknél hogy van? Ugyanígy van. Az emberek többségénél, ahogy gondolom, többségénél a menekülési mechanizmus lép be, amikor nagy veszélybe kerül az ember. Akár esztelenül is meggondolata, de menekülni, elmenekülni. Bibliai példa, a samaritánus példázatára emlékezzünk. Ott van egy ember, rablók kifosztották, vérbe fagyva, ott haldoklik, és meglátják, ne bántsuk őket, különösebben semmi más nem történt, mint hogy a mechanizmus a papban is, meg a lévitában is működésbe lépett, és uzsgyi el onnan minél messzívre. Menekülési ösztön. Belénk van építve, hogy az életünk védelme érdekébe elfutni, elmenekülni. Az, hogy a samaritánus megállt és könyörült rajta, az nem természetes, az nem emberi. Ott valami áttörte a menekülési mechanizmust. És itt van a hitnek a problémája. Lehet-e áttörni a mechanizmusokat, amik be vannak építve az életünkbe? Emberileg nem lehet. Úgy elgondolkoztam, hogy hát az embernek a legősibb ösztöne a szorongás, a félelem. Valamiféle ősi emlékezés van, hogy egy szeretetből estem ide ebbe a földi világba, és jaj, ezt a szeretetet hogy lehet tartósítani, megkapni, bebiztosítani. Az ember lét egy szakadatlan küzdelem, hogy szeressetek, védjetek. A fészek meleg, a védettségnek a vágya hajtja az embert, és ezért csinál mindent. Szeretném, ha szeretnének, ezért volt annyi minden, mondja Ady Endre. És a mechanizmusok igazából az élet biztosítását szolgálják, vagy a szeretetnek a kicsikarását, vagy az elveszített szeretettől való menekülést Na hát itt is ez történt tömegesen. Tömegesen. És mondom, elgondolkoztam azon, hogy ma is tulajdonképpen ezt a mi társadalmunkat is, de egy kis áttétel az egész emberiséget veszély fenyegeti. Közelről minket, egy kicsit távolabbról az egész emberiséget. De itt a kérdés az, hogy megmaradunk a mechanizmusoknak a kényszerébe, vagy tudnánk-e kilépni. Ma Magyarországon indokoltabb az, hogy valaki szorong, fél a holnaptól, fél, akárha van benne nemesebb lélek, félti az egész népnek az életét, szorongunk, és a szorongásunkban cselekszünk valamit. Azt lehet mondani, hogy ma indokolt az, hogy félünk, hogy szorongások vannak bennünk. Emberileg indokolt. És éppen ezért, mert emberileg indokolt az, hogy különféle szorongások legyenek bennünk, azért még ma is ki lehet lépni a szorongások világából az Isten gyermekeinek a szabadságára. Hát minden prédikátornak el kell ismernie, hogy ma nehezebb. Nem olyan egyszerű, hogy a nyomorúság odahajtja az embereket Istenhez. Nem olyan egyszerű. Ma, amikor tényleg hiába van diploma valakinek a kezébe, holnap az utcára kerül, és nem akarom itt a hosszú sort felsorakoztatni, hiába van gyereke, öregségében nem fog törődni vele a gyereke, hiába van tudománya, nem kell a tudománya, művészete, nem kell a művészete. Indokoltabb. Most ezekben az években, reméljük, hogy nem tart sokáig, de most nagyon indokolt az, hogy szorongjunk, féltjük magunkat, féljünk a holnaptól. Lehet ma is kilépni ebből, lehet ma is élő hitre jutni, bizalomra jutni, ős bizalomra. Hát mondom, minden prédikátornak tudomásul kell venni azt, hogy ma nehezebb, és ma valóban isteni erők kellenek ahhoz, hogy valaki hit által áttörje a mechanizmus kényszerjárását. A hagyományos, szokásos vallásosság az kevés, hogy majd a jó Isten csak csinál valamit. Ez kevés. Ez a jó Isten, ez meghalt már régen. Hanem ha valakinek van ilyen hite, hogy az én édesatyám úgy vigyáz rám, hogy a hajam szálai meg vannak számlálva. Ha erre a bizalomra nem jutunk el, akkor áldozatai leszünk természetesen mi is a kényszer mechanizmusoknak. Tehát itt most tudatosítsuk magunkban azt, hogy működnek bennünk mechanizmusok, és nem telik belőlünk emberileg erő ahhoz, hogy áttörjük a mechanizmusnak a kényszerét. De ma is lehet, mint ahogy Néró császár idejében lehetett bízni az édesatyában, ma is lehet bízni az Istennek a gondviselő, megtartó, hűséges szeretetében, de csak úgy, hogyha az valóságos, élő hit. Akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Ez ide tartozik. Vagyis nem arról van szó, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden sikerül. Akik az Isten szeretik, azokat semmi baj nem éri. Azok minden veszedelemből, ébbőrrel kimenekülnek. Nem erre van szó. Akik az Isten szeretik, a görög ige azt mondja, hogy együtt munkál. Közre működik minden azoknak a javára. Akik az Isten szeretik, eljutnak egy olyan belső, egy olyan fantasztikus szellemi szabadságra, hogy akármi történik, abból ők jót hoznak ki. Az nekik javukra, üdvösségükre szolgál, és még a környezetükben is. Ilyenkor mindig ennek a csodálatos pszichiáternek az esete jut eszembe, Viktor Frankl, aki megjárt néhány Auschwitzot és társait, és bízott benne, hogy ő még ezekről az élményekről tudományos előadást fog tartani. És ő azt állítja, hogy ott bent is, a tetvek között, és nem kell részletezni, hogy mi minden között jobbra-balra hullanak az emberek, ott is lehetett bízni az Istenben, és lehetett túlélni némelyeknek. Persze, hát amik a statisztika adatai, azok iszonyatos adatok. De mégis érvényes az, hogy lehet Istenben meghalni, Istenben élni, Istenben megszabadulni, Istenben legyőzni a félelem mechanizmusait, a szorongás mechanizmusait. És Jeremiás ezt kínálta a népnek, hogy maradjatok, életben fogtok maradni. Minden okoskodásotok ellenére életbe fogtok maradni, de hiába. Okoskodásokat az ösztönök vezérlik, és az ösztönök azt diktálták, hogy menekülni, futás Egyiptomba. Na hát így fejeződött be Jeremiás élete, hogy a legutolsó proféciáját sem fogadták el. Utoljára sem hallgattak rá, elmenekültek, elvitték. Van a Jeremiás könyvének egy csodálatos része, a Báruk feljegyzéseinek a utolsó néhány sora. Ezt hadd olvassam fel befejezésül, mert valóban megrendítő ez, ahogyan befejeződik a könyv. Tudnék, miután mindent leírt Báruk, amit diktált neki Jeremiás, legutoljára Istentől kapott egy egyszemélyes kijelentést. Jeremiáson át kapott Báruk egy egyszemélyes számára szóló üzenetet. Ez olyan gyönyörű, hogy ezt fel kell olvasni. A Jeremiás próféta könyvének a 45. fejezete ez. Ezt az igét mondta Jeremiás próféta Báruknak, Néria fiának, amikor leírta egy könyvbe Jeremiás beszédeit az ő diktálása nyomán, Jojákimnak, Józsiás fiának, Júda királyának a 4. esztendejében. Az Úr Izrael Istene ezt mondja rólad, Báruk. Te így beszélsz. Jaj nekem, mert az Úr kínnal tetézi fájdalmamat. Belefáradtam a sóhajtozásba, nem találok nyugalmat. Ezt feleld neki, Jeremiás. Így szól az Úr, nézd csak, amit építettem, azt most lerombolom, és amit ültettem, most kigyomlálom az egész országban. És neked nagy kívánságaid vannak? Ne legyenek, mert most veszedelmet hozok minden emberre, így szól az Úr. De te ajándékul kapod életedet, bárhová mégy. Sok-sok éven át írta Báruk, és közben maga is kétségbe esett, és jajgatott, jaj nekem, kinnal tetézi az Isten a fájdalmamat, belefáradtam. És akkor kap egy ilyen vigasztaló üzenetét, hogy igen, szemtanúja vagy annak, hogy én most nem építek, hanem rombolok. Tehát a kívánságaidat ahhoz méretezd, ami most történik, és ezt nagyon jó lenne Magyarországon is komolyan venni. Az összeomlásnak, az elszegényedésnek, a küzdelmeknek az ideje, te nagyokat kívánsz, nagy dolgokat. Ne kívánj. Három szó, ajándékul kapod életedet. Jeremiás könyve igazából ezzel fejeződik be, legalábbis a Báruknak szóló rész. Ajándékul kapod életedet, akkor, amikor kitépi Isten, amit ő plantált, lerontja, amit ő épített, amikor minden felfordul, akkor az az időszerű magatartás, hogy nagy dolgokat ne kívánj, de annak örülj, hogy az életedet ajándékul kapod, és pedig az örök életedet ajándékul kapod, és majd kiderül, bizonyára kiderül, hogy kellett ez a kohó, kellett ez a tűz, kellettek ezek a kalapács ütések az üllőn, kellett ez a malom kő közötti örlődés, ami a mi életünket jellemezte, kellett azért, hogy bennünk az örök élet valóság legyen, és a sallang, a fölösleges, az emberi nagyzolás, kívánság, vagy éppen a szorongás, félelem végre megszűnjék, ajándékul kapod életedet. Amen. Hajtsuk meg fejünket. Thank you.